14. fejezet. Némely megjegyzések az anyai szem erejéről és a szerelmi érzések fölpiszkálásáról. A mai fiatal ember, ha szerelmi bánat ér és a zöld szemű szörnyeteg megmarja, vagy a halált keresi, vagy párbaj segédek után futkos, vagy pedig bezárkózik egy külön szobába egy szép leánnyal, akit muzsának neveznek, és onnan a világ fájdalomtól csöpögő verseket ír. Fabricius, mikor a Rozália találkájáról hallott, nem cselekedte meg ezek egyikét sem, noha ő is le volt sújtva. Ha a nap leesik az égről, és elgurul egy pocsolyába, kevésbé csodálkozik vala. De hisz ez több is volt, mintha csak a nap hagyná el az eget. Ő maga esett ki a saját énjéből. Egy idegen bolygón találta magát boldogtalannak. Tompultság, üresség, sivár céltalanság érzései kezdték gyömöszölni. Roskadozott a lába, zúgott a feje. A vén lábas házak hátrafelé látszottak húzódni előle, mogorvány ünnepélyesen. A furmányos szekerek kerekei döcögve tagolták az utcaköveket horzsolva. Rozália, Rozália. Az ablakoknál a kosaras rostélyok alul jutott kibukkant egy leányfej, rámosolygott kedvesen, ismerősen, ami olyan fajta fájást váltott ki belőle, mintha a halántéka ereit rángatná láthatatlan kéz, ugyanaz tartotta összeszorítva a szívét is. Ment egyenesen haza, mint az alvajáró, öntudatlanul megszokásból. Az egyik utca szögletnél a Blom Miklóssal találkozott. Lovon ült, pálias a kicsife, messziről kiáltotta. Hogy vagy? Rici? Szervusz, Rici! A Fabricius becéző neve. Kirándulok egy kicsint a Vashámorhoz. Gyere te is! Majál is tartunk a vidéki szépekkel. Nem igen győzöm már, de mit csináljon az ember? Szervusz, Rici! Utálatos kutya, sziszegte utána Fabricius. De már haza is ért, és olyat rúgott a zöldre festett kapuajtón, hogy szinte meghasadt. Az öreg Fabriciusné várta már az ebéddel. Kedvenc ételei jöttek az asztalra, kásás, csirke, és levelen sült, mivel hogy kenyérsütés napja volt, és a kemence már anélkül is be volt fűtve. A gyermek szenátor azonban hozzá se nyúlt az ételekhez, amellett sápat volt és ingerlékeny. Nem vagy te beteg? Aggódott az öreg asszonyság. Csak a fejem fáj egy csöppet. Ne kössek egy kis torma levelet a homlokodra. Hát, ha kihúzná? Nem húzza az ki. Nem a torma, de hatökör sem. Ebéd után föl se ment, mint rendesen, a városházára, otthon ült a szobájában az ablaknál, és nézte a jövő menő felhőket. Igazodtak, keverőztek, foszladoztak, meg megint tömörültek a színes párák. Nagy sürgés készülődés volt fent, míg végre este felé kitört a vihar, megmozdult az ég, és telefirkált a villámvonalakkal a nagy igazító kéz a mennyboltot. Éppen ez kellett Fabriciusnak. Vihar a lelkében, vihar a természetben, csak zúgjon a szél, csak ropogjon az ég, bár mindent összemorzsolna. Köpönyeget se vett, úgy ment ki a viharba, és kiútván a város kapuján a csodálkozó őrök tisztelgése mellett neki indult a harasztos erdőnek. A haragos természetet megfogta pajtásnak, s hogy én így ketten együtt kidühöngték, kitombolták magukat, valamivel könnyebb volt lelkének a nehéz súly. Mikor hosszú bolyongás után későn este hazatért, Fabriciusné már ágyban feküdt. Nem várta haza, mert gyakran szokott elmaradozni, vagy klöszteréknél a lányok közt, vagy a városi pincében a szenátorokkal. A szolgáló vacsorával kínálta, de a fiatal úr leintette, hogy nem kér semmit. Sokáig föl s alá sétált a szobában, hallgatta a zuhogó esőt, mely még csak most eredt meg, aztán az anyja szobájába nyitott. Alszik már, édesanyám? Nem, akarsz valamit, fiacskám? Csak jó éjszakát akartam neked kívánni, mint közönségesen. Ezzel az ágyhoz lépett, leült a székre, megfogta az öregasszony kezét, megcsókolta. Azután is a kezében tartotta szótlanul. Az öregasszony szinte önkéntelenül odáig csúszott a fal felé, úgyhogy most már a szenátor feje is elfért a vánkosa. Lehajtotta a fejét, és odanyomta az anyja szívéhez szorosan, úgy, mint gyerekkorában, és az egyik lábát is föltette. Jaj, ne nyomj hát úgy! De látja, mamácskám, már is nem fáj, hogy a fejem, hogy odanyomtam magához. Elrejte, bolond hízelgő! Hát azt hiszed, amit hat ökör ki nem húz, azt az anyai test melege kihúzza a fejedből? Nem csak hiszem, de tudom. És ezzel össze-vissza csókolta a matróna kedves, okos fejét. Az viszont tettetett bosszúsággal igazgatta helyre, félre csúszott bodros háló főkötőjét, és vidáman kacagott föl. Na, te igazán szép szenátor vagy, aki az anyjával alszik. Ha látná a város, nem tudom, mit szólna hozzá. Majd aztán mélyet sóhajtott, és így folytatá. Bizony szép idők voltak, mikor mindig velem aludtál kisgyerekkorodban. Amikor még meséltem neked, és te is mindent elcsacsogtál nekem. Aztán hallgass csak, milyen kópé voltál, hogy a szegény bátyácskát hoz, aki a másik ágyban hált, egyedül át nem ehessek, ha te alszol. Titokban oda kötötted a lábamat egy madzaggal az ingecskét gombjához. És mikor elaludtál, eloldoztam a spárgát, úgy mentem át a testvéredhez. Szóval megcsalt mamácska. Mint ahogy megcsalsz te most, kiáltott fel ijedten az anya. Szent Isten, mi bajod van, Antal, hiszen te sírsz? Megsimított a fia arcát, és nedves lett a keze. Azért jöttem ide, mert ki akarom önteni a szívemet. Nem tudok hová fordulni, csak kegyelmethez. Segítsen rajtam, anyám, ha tud. Az én eszem cserben, hogy engem. Erőt vettek rajtam a gyengeségek. Ha erős vagyok, magamban van bizalmam. Ha gyenge vagyok, a maga bölcsességéhez fordulok, mint a gyenge gyermekkoromban. Olyan babonás hiedelemben élek, mintha az én gyengeségeim az anyai szeretet erejével összekeverve megszűnnének. Hallgasson hát ide, anyám. Jó, jó, csak beszélj, tedd ide a fejedet. Megsimogatta a sejmes hajat. Kibántott meg? Hol fáj? Mi fáj? Ne félj semmit. Nem hagylak bántani senkinek. Fabricius most aztán megnyitotta benső élete titkos folyosóit, mindenek előtt bevallotta Otrokócsi Rozália iránti szerelmét. Tudtam, szólt közben a nemzetes asszony, mely az első napon ébredt szívében, mikor találkoztak, s azóta nőtt, s ma már erősebb mindennél a világon. Ugye a lány is szereti-e? Nem volt róla szó. Forma szerinti vallomás nem történt. De ő, Fabricius, ekkoráig legalább abban a hitben élt, hogy szereti. Ezer édes szó bong a fejében. Mind meg annyi tündér csengettyű, melyek fenntartói ennek a hitnek. Egy-egy célzás, mély a tekintet, egy sóhaj, egy önfelett mozdulat, egy elpirulás. Haj, milyen cukorgarmadát gyűjtött össze ezekből memóriájába a gyermek szenátor. De hát ez mind olvadóra vált ma, amikor Nuskor bíró uram elmondta, amit a találkáról tudott. A nemzetes asszony felkönökölt az ágyában. Őt is felizgatta az eset, amit végighallgatta türelemmel. Forgós teremtette, pattant fel, mert katonás asszony volt. Ez annyira borzasztó, hogy szinte hihetetlen. Az az ember bizonyosan hazudott Nuskornak. Rozália Fabricius nénak is kedvence volt. Egyet kérdezek, mama. Hová lett a Georgina rózsából az egyik? Mert ugye a múlt vasárnap kettő volt kinyílva. Matild néni volt itt hétfőn vagy kedden éppen Rozáliával. Rozáliának adtam. Látod, ez a baj, mert a bélai ember a mi rózsánkat mutatta akkor este a bírónak, hogy a találkán levő hölgy hajából esett ki a lépcsőknél. Elhallgattak. Az öregasszony sóhajtott, és nem szólt semmit. Az első nagy potyogást művelt odakint a házfedelen. Nem-e jégeső, mondta az öregasszony, aztán csak tovább hallgattak, hogy nem-e jégeső. Végre egy kérdést tett közömbösen, szárazan, mintha csak úgy ásítás közben kérdezni, hogy a nyelvét ne pihentesse túl sokáig. És nagyon szereted? Azt hiszem, nem tudok nélküle élni, felelte az ifjú tele szenvedéllyel. Meg semmisülök. Bolondság, nem okos dolog az én fiamtól. De nem is úgy van az. Elég virág cserepen van nekem is, de még egyikben se nőtt még olyan nagyra a virág. Bármilyen üde volt is, és szép, hogy az edény szétrepesztette volna. Nem vagy te kenyérbélből, de még cserépből se. Vasból vagy, annak mondanak, hát az légy, és ne beszélj ilyeneket. Ne haragudjék, édesanyám, de kinek öntsem ki a szívemet? Na jó, jó, hát majd meglássuk, hogy van, mint van. Mindjárt holnap rendbe hozom a dolgokat, vagy így, vagy úgy. Mit akar csinálni mamácska? Azt még én most nem tudom, de minden el lesz igazítva. Most pedig menjen, feküdjön le, szenátor uram, de előbb nyújtsa ide a buksi fejét, hadd csókoljam meg. Fabricius szobájába vonult, csak úgy ruhástól dőlt le. Abban a hitben, hogy úgyse fog tudni aludni, de a viharban való barangolásban elfáradva, vagy talán az anyai csók varázslatos pecsétje alatt, legott elnyomta az édes álom. És másnap szinte egész öreg früstökig mártogatta abban a csodálatos égi harmadban, amely lemossa a testről és a lélekről a lankadságot. Másnap a nemzetes asszony alig várta a délutánt, magára vette fekete selyemruháját, előszedte a három sor keleti gyöngyöt, mint fehérek és egyformák, a fekete csipke főkötőre feltűzdelte az arany lencse szemeket, és a fülébe is beerőszakolta a smaragdos függőket. Fabriciusnak feltűnt a nagy gála. Eljaj, mama, maga úgy fest, mint aki hódító hadjáratra indul. Bizony nem tudom én, galambom, hogy hová indulok. Olyan garádi csokra lépek én most, amelyeknek se az alját, se a tetejét nem látom. Nem értem, mondta Fabricius, aki akárhogy takargatta, és felette ideges volt. Pedig ha egy kicsit gondolkoznál, megértenél, édes fiam. Mert igazságos lélek lakik benned is, az én lelkem meg az apádé. No hát, már most hová megyek én, mit gondolsz, és miért megyek? Ugye azért megyek, hogy valakit a mérő serpenyőre tegyek, és meglássam, mit nyom. Fabricius némán biccentett fejével. De hát van-e nekem ehhez jussom? Igenis van. De csak egy esetben, ha a mérleg két serpenyőjéhez képest, én is kétféle szándékkal megyek oda, az szerint, amit a serpenyő fog mutatni. Ha ide billen, az én menyecském a leány. Ha oda billen, az ördögé a leány, bírja békével, ámen. Jaj, mama, miket beszél? Keservesen sóhajtott, s amint az esélyekre gondolt, felváltva szaladozott arcán az élet két legközönségesebb festéke, a piros, meg a fehér. Hol olyan lett, mint a cékla, hol olyan, mint a fal. A nagyasszony ügyet se vetett rá több, és ahelyett a szolgálóknak adogatta ki a szigorú utasításokat távol léte tartamára. Vigyázzanak mindenre, az edényeket mosogassák el, és ne törjenek el semmit, mert lesz nem ulas. Koldus be ne ereszenek a pitvarba, nehogy ellopjon valamit. Hanem ha jönne az ámbitusra, vigyék ki neki a karaj kenyeret. Az ancsúra nézem be a méhesbe, nem jött ki-e raj. Ha kijött, szaladjon el Koch Jánosért, a perecesért, az majd leszedi. A Zsuzsi pedig tömje meg a két ludat, s adjon nekik inni. aztán pedig törjék meg a mákot, előbb becsületesen ki kell mosni a mozsár belsejét, egyéb iránt mindjárt itthon lesz. Azzal megindult a lépcsőkön katonás léptekkel, egyenes tartással, suhogott, roppogott rajta a sok sejem, és szép hófehér haja élénken kandikált ki a sok feketeségből. Szakasztott olyan volt, mondják, akik mindkettőket ismerték, mint a megboldogult fejedelemasszony Erdélyben, össze lehetett volna téveszteni, csak hogy Fabriciusné szigorúbb volt Bornemissza Annánál. Amit egyszer kimondott, az olyannak látszott a közönségesebb lelkek előtt, mint a gondviselés szózata. Zordon volt, mikor haragudott, és a szemöldökeit összevonta, mint a hegyek, amelyek közt született, és nyájas, mint a havasirét az őszi napfényben. A lelke jóságát arcára eresztette. A szenátor onnan felülről hallgatta a lépteit. Egyszerre megszűntek. A szenátor kitekintett az udvari ablakon, s látta, hogy az anyja megáll a két virágpad előtt, mely a liliputi udvart ékesíti, és letépi a Georgina rózsát, az egyetlent. A többiek, a megérkezendő testvérek még zöld burkaikban alusznak. Sokáig odamaradt a nemzetes asszony, Fabricius mindenféle mulatságot próbált kitalálni, de soha még nem telt olyan lassan az idő. A raj csak ugyan jött, ráült egy cseresznye gajra. Kohuram eljött, berázta a köpübe. Ezt mind végignézte Fabricius, azután újra fölment a szobájába, elővette az ótestamentumot, és rányitott az égő tüzes kemencébe vetett három zsidó férfiakról szóló fejezetre. Olvasgatta, de ez egyszer éppen nem szánakozott rajtuk, mert ő maga is éppen olyan tüzes kemencében érezte magát. Sőt, inkább cserélt volna az ifjakkal, mert azokról már tudatik, hogy bent nem égtek, még az ő sorsa még bizonytalan. Öreg uzsonna ideje is elmúlt, de még mindig nincs itt a mama. Néhány aktát szedett elő, talán a munka szalasztja meg az időt, de bizony nem értett ő azokból semmi. A fekete betűk bolondjába táncoltak előtte. Végre is a kutyával, a popráddal kezdett játszadozni, míg végre a füleit hegyezte poprád, ami jele, hogy az utca ajtó csikorgását hallja ott kün. Egyet mordult, meg elhallgatott. Tudta már, ki érkezik. Az ismeretes ruha suhogás hallható lett, Fabricius szíve hevesen kezdett dobogni, és benyitott a nemzetes asszony. Letette mantilláját egy karszékre, aztán a gyöngyöt vette le a nyakáról. Fabricius nem mert ránézni, az arcából olvasson. Kissé félrefordult, és félénk folytott hangon kérdezte. Hogy állunk? Na megállj, hadd vegyem ki előbb a fülbevalókat, mert egészen lehúznak. Tanulj egy kis türelmet. Hé, Zsuzsi, gyere be, fiam! Erezd meg egy kicsit hátul a mídert, mert mindjárt megfúlok benne. Nem való már öregasszonynak a parádé. Puha zsölle, fehér cipó való az öregasszonynak. Na, most elkotródhatsz. Mit is kérdeztél, édesfiam? Hát, hogy mi történt? Fabriciusné beült a zsöllébe, de még mindig nem nyilatkozott, előbb még egyszer bekiáltott a zsuskát. Keresd meg a kötésemet, te kecskebéka. Ígyni? Most pedig eredj a pincébe, hozzá egy kis sárgarépát, a kanárinak hadd énekeljen. Egyedül maradván a fiához fordult. Hát tudod, nem szeretek beszélni fontos dolgokról, csak ha teljes kényelemben ülök. A kötőtűk és az eszem egyenletesen és szoros kapcsolatban mozognak, vagy mind mozog, vagy egy se. Köszönöm szépen, de engem valóságos kínpadra feszít. Ugyan eredj te golyhó, hiszen az a lány olyan áratatlan, mint a ma született bárány. Az öröm ragyogása öntött el a szenátor arcát. Ó, mamókám, édes mamókám, nincs azon annyi makula se, amennyi egy pók lehellete a liliomon. Hát hogy volt? Mi volt akkor az a találka a vendéglőben? Fabricius név állat vont. Mit tudom én, hogy volt? Hogyan? Kegyelmed nem tudját, nem kérdezte? kérdeztem én minden, de a beszéd végre csak beszéd. Akkor aztán miképpen mondhatja, hogy ártatlan, fakadt kingerülten, mert láttam. Látta? Mondd el gúnyosan, hát lehet azt látni? Lehet bizony, csak szem kell hozzá, anyai szem. Hiába mosolyogsz kétkedőleg. Van olyan tudás is, amely fölött áll annak, amit a könyvekből, és ahogy ti mondjátok, összetett bizonyítékokból, tanúvallomásokból lehet megállapítani. Az anyai tekintet a lélekbe fúródik. Az anya lát az ilyenekben még vakon is. Ha másképp nem, hát megszagolja a menye bűnét. Ó, anyám, bár csak igaz lenne. Hát az új is van. Mert a szeretetnek vannak olyan csodái is, ami te neked fájna, édes fiam, az előbb az én szívemen szalad át. Ha már most én azt mondom, hogy Rozália ártatlan, az nem üres levegő. És aki ennek az ellenkezőjét meri állítani, annak én velem gyűlik meg a baj, a forgós teremtette. Fölrakta csípőjére mind a két kezét, és kihívóan nézett szét, mintha láthatatlan ellenségekkel volna tele az egész szoba. Pedig már akkor is, de szívesen adta meg magát az egyetlen kételkedő is. Ezek után elbeszélte a nemzetes asszony a látogatása részleteit. Mohon szürcsölte fel a szenátor, mint a szomjas föld a harmad csöppeket. Nos, hát ott voltam, és már itthon elgondoltam a tervet. Nem mentem üres kézzel. Elvittem az utolsó Georgina rózsát, mert azokról, amit jól tudod, az a babona él az itteni fehér személyvilágban, hogy aki egy ilyen rózsát hajába tűz, kérője lesz abban az évben. Aki kettőt tűzhet, annak két kérője lesz. Hát jól van, megyek a rózsával, többnyire küny voltak a növendéklányok az ámbituson, majd kiugrott a szemgolyójuk, úgy nézték az én rózsámat. Mind kérő után bomlik az. Tudakolom Rozikát, azt mondták, bent hím ez a klöszter kisasszony szobájában. Csak ugyanott foglalatoskodott a keresztanyád oldala mellett. Beszéltünk prücsköd, bogarat, mint közönségesen. Akkor egyszer csak ráviszem a szót nagy ravaszul a Georginára, hogy kinek adjam. Magának már ugye adtam, Rozika. Ugye mosolyogva felelt, hogy ő már kapott egyet az idén, de elvesztette a hajából, hát elvesztette a kérőt is. Érdekes volna, ha tudná, hol vesztette el, kérdeztem a tervemhez híven. Kacagott, és süppettek alma virágszín arcán azok a kis gödröcskék. Hát bizén azt a kerti vendéglőben vesztettem el, mikor Kvendel úr, mikor is volt az Matild néni, kedden este, sőt éjjel szólt közbe, Klöszter kisasszony. Nagy meglepetést színleltem. Éjjel? Megfoghatatlan. Mit csinált ott éjjel? Tiszta tekintetét rám emelte, és látszott elfogulatlanságán, büszke nyugodtságán, hogy nem veszi szavamat fürkésző nyomozásnak, inkább csodálkozásnak a bátorsága fölött. Örökségi ügyben egy írást kellett aláírnom tanúk előtt. Kik voltak a tanúi, kérdeztem. Kvendel úr felelte, és Görgei György. A fiatal szenátor felugrott, mint akit kígyó mart meg. Görgei György, ismételte a nevet sötéten. Ezt jó lesz tudni. Ne csinálj magadnak rémképeket, barátom, hiszen az eset világos. Már tudnék, mire nézve világos? Természetesen arra nézve, hogy Rozáli ártatlan. Miből gondolja ezt? Nos, mondtam már, a tekintetéből és abból az egyszerűségből, nyíltságból, amelyel elbeszélte a kerti látogatását. Egy bűnös leány nem viselkedett volna így. Maga mama a legjobb asszony a világon, de az ilyenekhez nem ért. Én az ellenkezőt olvasom ki ebből az előadásból. Hogy? Kifogásolom, és elítélem az egészet, s hibáztatom Klöszter kisasszonyt is. Miért? Kvendel úr megjelenik, és elkéri növendékét fontos ügyben. Nem kötelessége-e kiadni? Megengedem, de hogy jut oda Görgei György? Azt már igazán nem tudom, de nem is tartom lényegesnek. Valami rothad, kiáltott fel a szenátor keserűen, és kezét lüktető halántékára tapasztá, mintha a széteséstől féltené fejét, szemei vérbe borultak. Az előadás nagyjában, hiszen igaz lehet. A vén gazember Kvendel természetesen elvihette Rozálit, ahhoz joga van. De az indok, mamám? Gondolkozzál az indokról, micsoda együgyű mese, hogy egy okmányt kellett aláírni tanuk előtt. Hát miért kellett azt a kerti vendéglőben aláírni, úgy szólván éjjel? Ocsmány szerelmi kalandok rossz hírű színhelyén. Hát nem írhatta volna otthon alá az intézetben? Fabriciusné felkacagott édes deden, hogy szinte könnye csordult ki. Jaj, te bolondos gyerek, hát minek szólsz közben, míg végig nem hallgatsz? Mert hiszen már éppen ott tartottam, hogy azért mentek a kerti házba, mert az alispán személyes jelenlétében kellett az okmányt aláírni. Hát persze, na persze, a szenátor a homlokára ütött, ez már világos. Megnyílt előtte az egész perspektíva. Hát igen, bíza, ott volt az alispán is, hisz akkor fogta el Nuskorbot. És természetesen ő nem jöhetett be a városba, se nem jelenhetett meg ott nappal. Olyan jó kedve támadt hirtelen, hogy táncoló lépésekben rohant a nemzetes asszonyhoz, és elkezdte széles örövében csókolgatni. Aj, eredj, no, még megfojtasz. De hát ne ugrálj, mint a Máriási Gábor kosa, mikor sót látott. Ülj nyugodtan, vesztek, hogy beszéljem el a többit is. Hát tovább is van. A java még csak most következik. Köszönöm, édesanyám, de én már teljesen meg vagyok nyugodva. Többi már engem nem is érdekel. Hát, ha még az is érdekelne. Hallgass csak, mi történt azután. Azt mondom Rozálinak, hát sajnálta a rózsáját. Mosolygott szegényke is így felelt. Sajnáltam, de csak a rózsát, és nem a kérőt. Természetesen mondám, mert csak a rózsát vesztette el galambom, mivel hogy már hordta a hajában, tehát a kérő meg lesz. De abban meg nem hisz az én Rozáliám, jegyezte meg az öreg Matild. Pedig legalább ebben az esetben bizonyos, erősködtem velük. Annyira bizonyos, hogy már itt is van a házban. Mindketten kérdőleg pillantottak rám. Azt hitték, félrebeszélek. Sőt, itt van a szobában, folytatám, mert én vagyok az kedves kicsikém, és kérem, legyen a fiamnak felesége. Lángba borult a gyermek szenátor arca. Anyám, ha csak ugyan megtetted, kiáltál folytott reket hangon, akkor... Na persze, hogy megtettem, ha mondom, és mi van akkor? Olyan hajmeresztő vakmerőséget cselekedtél? Hát hiszed, ez a dolog még meg nem érett. Miért ne volna érett, hisz szeret? Mondta, liekte szinte lázasan. Nem mondta, de nem bírta eltitkolni. Beszélj, beszélj, hát mi történt aztán? Az ő arca is lángba borult, mint a tiéd most, és egy miatyánk alatt nem tudom, hogy történt, egyszer csak nincs többi a szobában. És aztán kerestük keresztanyáda, kerestük, kerestük az egész házat, tűvétettük, kiabáltuk a nevét, se onnan semmi lesz. Istenem, Istenem, na ne félj, nem veszett el, végre mégiscsak megtaláltuk az éléskamrában. Egy elenséges zsákon ült, és sírt keservesen. Aj, magamhoz vontam, fejét az ölembe tette, de édes kis feje van. Kérdeztem, hogy mit mondjak neked, de nem felel, csak egyre sírt zápormódra. Nézd, milyen nedves itt a sejem ruhám. Gyerek szenátor bizonytalanul nézett az anyjára. Azt mondja mamácskám, hogy sírt. Hát hogy vegyük ezt most? Oktondi vagy fiacskám? A nő szíve. A szemein átmutatkozik. Álnoksága a tetteiben. Ravassága a nyelvehegyén. Rozáli sír, mert tele van a szíve, és szeret. Te pedig most eredj, töröld le a könnyeit. Nem mondatta magának kétszer. Csinosabb ruhát vett föl, és sietett át a szomszédba. De bezzeg nem sírt már akkor Rozália. Az udvarról hallotta csattogni a hangját, amint egy víg német dalt énekelt gitár kísérete mellett. A szalon már akkor tele volt. Ilyenkor jöttek a látogatók Klöszter kisasszonyhoz éppen péntek lévén, előkelő katonatisztek és a helybeli patríciusok fiai, úgy szintén a kisasszony barátnői. Ilyenkor mindig egy kis hangverseny volt a társalgó teremben, valamelyik kisasszony szabalt, egy másik énekelt, a harmadik táncolt. Irigyelt ember volt, akinek a péntek estékre joga volt megjelenni Klöszteréknél. A kisasszony mindig ki tudott gondolni valami kedveset, valami eredetit, ami elbájolta a közönséget, amiről sokat beszéltek, nem csak a városban, hanem a környéken is. Kivált télen fejtett ki nagy leleményességet. Egyszer csak a múlt karácsonykor behoznak a cselédek két teknőt és vizes dézsákat. Uram teremtő, mi lesz itt? Majd bejönnek a kisasszonyok felgyűlt ingújakkal, fölhajtott szoknyákkal, és elkezdenek mosni. Ugyanis a mosásból tettek vizsgát a kisasszonyok. De micsoda gyönyörűség volt azt nézni. Máskor rokkák mellett ülve találja a belépő egy törékeny, piskóta testű, bűbájos teremtéseket. Rozália ma ügyetlen volt, amit Fabricius-t belépni látta, kiesett kezéből a gitár. Blom Miklós odarohant, fölemelte, de ebbe annyira belezavarodott, hogy a dalocska szövegét elfelejtette. A lányok nevetgéltek, míg végre az egyik kislány megsúgta a következő sort, és Rozália tovább folytathatta a dal, de fátyolozottan, szintelenül, minthogyha nem is az ő édes, olvadékony hangja volna. A hangverseny után némi játékok következtek, a künna farkas bent a bárány, meg a lótuszvirág utazása. És ám bár öreg asszonyok is voltak jelen, akik minden mozzanatra figyeltek, az okos Klöszter kisasszony mégis úgy tudta irányítani a helyzetet, hogy a keresztfia egyszer-egyszer zavartalanul szót válthasson Rozáliával. Az ilyen hevenyészet műsorhoz mindenki hozzájárult, amivel tudott. A fiatal Révai Imre kuruchadnagy hasbeszédet produkált. Andrási generálisnak egy párbeszédét az öreg Vinkó cinéval, ahol szálva volt, halálra lehetett azon kacagni. Aztán Blom ajánlkozott kunsztokra. A keleti bűvészetnek sok csínyát, bínyát eltanulta az itt csatangoló törököktől. Árvizet tudott fakasztani, vagyis csak azt a látszatot, mintha nagy víz folyna be az ablakon, mire néhol az asszonyok a szoknyácskáikat kezdték emelni, akik nem tudták, hogy az egész csak szemfényvesztés. A dinnye magot betette valami pépbe, arra egy rózsaszín folyadékot öntött, és íme a dinnye nőni kezdett, levelezni, nyílni, és a nézők szem előtt pirinyó gyümölcsöt hozni. Mindenek előtt egy kis asztalkára volt a bűvésznek szüksége. De Rozália, hozd el azt a kis asztalkát az én szobámból. Majd egyet fordult, és azt súgta Fabriciusnak a vendégek között. Eredj csak, keresztfiam, segíts Rózának a kis asztalt behozni. Fabricius eltűnt észrevétlen, de amint megjelent az ajtóban, Rozáli, mint előbb a gitárt, legott elereszti az asztalkát, amit kifelé cipelt, és megremegett, mint a nyárfa levél. Jaj, maga is itt van. Rozália, szólt Fabricius. Nem haragszik anyámra, hogy olyan vakmerő volt? Rozália a kezét nyújtotta. Haragudni, hiszen ő boldoggá tett. Hát szeret, hát igaz, hogy szeret, kérdé Fabricius hevesen. Hát nem vette eddig észre, felett a leány mélán álmodozón. Valami pici szemrehányás is volt a szavaiban. Hiszen reméltem, de anyám nem hozott semmi határozott választ. Mert még korai lenne, de ha szeret, közölnöm kell előbb valakivel, akinek a beleegyezésétől függ. Ki az a valaki, dadogta Fabricius. Apám, akinek nincs a világon senkie. Velünk fog lakni, Rozália. Szolgálja leszek, a helyet is megfújom, ahová leül. Rozália sóhajtott, és nem felelt. Végtelen szomorúság lepte meg, és olyan hidegség állott be, melyben megfagyni látszott a mai nap minden virág. E dermesztő hangulatból szinte erőszakosan rántotta ki magát Rozália. Na, fogjuk hát hamar azt az asztalt, és vigyük ki. Mikor vitték, felkacagott. Így, mi vagyunk most a lovacskák, gyű? Nagy pajkosan a nyerítést próbálta utánozni. Nyihihihihi! Hát bizony még nagy gyerek ez a Rozália. Fabricius nem volt megelégedve a beszélgetéssel, sőt a helyzettel sem. Hiszen minden készen volt már, de még mindenütt maradtak bent fércek, amelyeket ki kellene húzgálni. Bosszantotta, hogy nem beszélhet Rozáliával négy szem közt, és tisztába nem hozhat némelyeket. Pokorra kívánta sok tarkabarka alakot, kikit olyan jól látszottak mulatni. Egyszer márszor megpróbált bizalmas szót váltani Rozáliával, de ez még zavartabbá tette a helyzetet. Rozália szólt hozzá halkan a zsonglőr mutatványok alatt. Ön ugyebár írni fog édesapjának. A lánya fejével biccentett. És én nem mehetek hozzá? Nem. Most sem mondhat ön nekem többet róla? Még most sem, feleltes. Újra nagyon szomorú lett. Még egy alkalmat talált azután vele beszélhetni. Klöszter kisasszony említette, Rozáliának ma születésnapja van, mire Fabricius újólag fölkereste egy ablak fülkében, és szerencsét kívánt neki. Szerencse, szólt gépiesen. Ritka madár. Nehéz megfogni. Ki tudja, hol repül. Rozália, mondjon meg nekem egyet, szólt a szenátor, hogy ne legyek nyugtalan. Ha atya ura letalál engem fújni egy vagy más okból, Isten tudja. Elhagy-e akkor engem? Rozália gondolkodott egy másodpercig, majd így felelt. Nem gondolnám. Itt hatalmasabb erők dolgoznak, mint atyám akarata, mely talán nem hatalmasabb az én akaratomnál sem, bár még nem próbáltam mérlegre vetni a kettőt. Elárulok önnek valamit, suttogta rejtélyesen. Önt a Szűz Mária küldte utamba, de hogy jót akar ezzel, hangja reszketeggé vált, arca sápat lett, mint a halotté, azt még ma nem tudom. Ott bent a néni szobájában azt mondtam, hogy édesanyja boldoggá tett. Nem volt igazam, valami baljóslatú rémsúhok fülöttem a levegőben. Én mégis boldogtalan vagyok. Fabricius ránézett csodálkozva. Miket beszél a Szűz Máriáról luteránus létére? Az öröm vette volna el az eszét, vagy csak egyszerű képzelődő? Vagy csak még egy nagy gyerek? Már is egy csomó ember közeledett hozzájuk. Blum valami ezüsttallért tüntetette, most odaszaladt, egyenesen a Rozáli aranyhajából húzta ki. Fabricius bosszus lett, hogy megzavarták, és el se búcsúzva osont ki a teremből, mert elve volt a friss levegőre menni. Valahányszor vagy nem jól érezte magát, vagy valami kellemetlenül érintette. Amit éppen kifelé menne az udvaron, szembe találkozik egy kuruc közlegénnyel, ki nagy virágbokrétát hoz lóbázva a kezében. Kinek viszi ezeket a rózsákat, vitéz úr? Otrokócsi kisasszonynak. Ki küldte? Görgei György hadnagy úr. Úgy? Fabricius amúgy is ideges volt. Ez volt még az az adag, amit már nem bírt ki. Kitalált, hogy a csokor a Rozália születésnapjára érkezik, hogy tehát azt a hadnagy számon tartja, illetve Rozália nyilván fölemlegette előtte, míg neki, Fabriciusnak egy szót se szólt. Mutassa csak azt a bokrétát, fölmet rá a katonára zordonan. Az átadta, Fabricius pedig egyszerűen behajtotta az udvaron levő kerekes kútba. Mondja meg barátom Görgei hadnagyúrnak, hogy a bokrétája nagy örömet okozott a békáknak. Lőcsén ugyanis vízvezeték volt már akkor, és a régi kutak vize csak arra nem várt esetre vétetett igénybe, ha a vízvezetéknek baja esnék. A katona Lőcsei fiú lévén ismerte a szenátort. Egy szót sem mert szólni, sarkon fordult, s elvitte az üzenetet a sörházba, ahová a hadnagy egy nagy társaságban éppen most lépett be. Görgei halván a legény jelentését mindössze ezekkel a szavakkal hörpintette ki a sörét. Úgy látszik, a másik füle is viszket a szenátor úrnak. A hadnagynak jó idegei voltak, nem jött dübe, hanem gondolkozni kezdett az esetről. Szokatlan melegséget érzett a szíve körül, és egyszerre megkívánta a magányt. Fizetecs elment. A társaság összenézett, ebből bizonyosan verekedés lesz, s tárgyalni kezdtek pró és kontra. Maga Görgei azonban nem gondolt pár bajra. Szabadságában állt az ízetlen tréfák közé osztályozni az esetet. Isten ments hírbehozni Rozálit egy pár bajjal. Pusztán csak a magány kellett neki. A magány a víg hadnagynak. Úgy csábította valami olyan helyre, ahol nincsen senki, ahol a fák susognak. Egy nagy sétát tett egyedül kívül a város kapuján, hogy kedvére gondolkozhassék az eseten. Fabricius tehát egy ilyen durvaságot engedett meg magának. De miért? Csak egy magyarázata lehet. Félti Rozáliát, és tőle félti. Ő görgei semmi okot se adott ilyen hiedelemre. Világos tehát, hogy Rozáli adott ilyen okot, s ez zavarta fel most egyszerre lelkének egyensúlyát. Ő maga nem gondolt eddig szerelemre. Bizonyos ragaszkodást érzett unokahúga iránt, a szép rokont látta benne, és semmi mást. Milyen váratlan fölfedezés! Ki hitte volna? Szíve dagadozott, s tele tüdővel szívta be a balzsamos levegőt, mint a diadalmas harsonák zendülnének meg a levegőben. Immár vissza is idézett a múltból bizonyos sóhajokat, tekinteteket és mozdulatokat, melyek mint színes kagylók látszottak most emlékezet előtt elvonulni, és melyekben mind egy-egy igaz gyöngyre bukkanhatott volna, ha akkor hirtelen melegiben próbálja meg kinyitni. Ahogy az álom jő, Isten tudja honnan, s rátapod a szemhéjakra. Ahogy a mámor kezdődik, úgy jő a szerelem, váratlanul, nesztelenül. Se nem lép, se nem röpül, csak valahogy ott van. Sőt, már ott is volt a kezdete előtt, mint ahogy a mámor sem az első borcsöpnél kezdődik, hanem ki tudja hányadiknál. Gyakran találkozott Rozálival, mióta Kvendel apó Görgei Pál kívánságára Klöszter kisasszonyhoz személyesen vitte bemutatni, hogy egy állandó közvetítő legyen apa és leány között. Klöszter kisasszony abban a hitben, hogy Kvendel úr, akit ő sokra tartott, férjet akar Gyuriból faragni, üzleti szempontból eleinte oda édesgette Gyurit. Mikor azonban észrevette, hogy a keresztfia Fabricius mélyen belenézett a lemvirág szemekbe, az egész ügyletet nagylelkűen átutalta a régi firmához, tudnélik az égiekhez, mivel hogy a házasságuk állítólag az égben köttettek hajdanában. Gyuri gyakorta kísérgette sétáljon a leány, sokat érintkezett ennél fogva Fabriciusszal is ki. Feltűnő lángolással vetette magát Rozáli után, de sohasem gondolkozott eléggé erről, s még Görgei Pál előtt sem tartotta érdemesnek említeni, mikor az néha napján leánya hogy létéről, hangulatáról kérdezősködött. Hiszen nem tulajdoníthatott semmi fontosabb következményt ennek a legyeskedésnek. Fabriciust hóbortos rajongónak tartotta, aki hatványra emelt érzésekkel dolgozik. Ha kedvel valakit, a szíve helyén egy mágia lobog. Ha bosszankodik, földrázó orkántombol agyában. Ha puha olyan, mint a vaj, ha kemény olyan, mint az acél, szóval jó fiú, de a közép érzések hiányzanak belőle. Az ilyen ember vagy sokra viszi, vagy fölakasztják. Hát ami azt illet, hogy a szépet csapja Rozálinak, arra nézve befelé nevetgélt. Na, szegény Fabricius jól eltalálta, majd leesik az álla, ha megtudja, hogy otrokulcsi kisasszony voltak éppen Görgei Alispán lánya. A sors kegyetlen tréfáinak egyike az egész, se több, se kevesebb. De a tréfákban is kegyetlenebb az, mely Rozáli téri. Mert Fabricius legalább nem tudja, ki az, aki beszerelmes, de Rozália tudja, hogy a fekete ruhát azért kell viselnie, mert a város még nem állt bosszút az apján. Boldogtalan kicsike, mennyi megadással viseli sorsát. Milyen előzékeny, sőt, kedves Fabricius iránt. Pedig jól tudja, hogy míg neki kellemeseket mond séták közben vagy otthon, addig a városházán apja vesztére főz terveket. Gyurit nem egyszer ejté csodálkozásba unokahúgának fegyelmezettsége, lelki ereje szerepének végigjátszásában, melyre apjának aggódó gondossága kárhoztatta. Mély részvétet érzett irántas, talán a részvét alatt már ott lappangott a parányi mag, mely az első rávetődő napsugártól megpattan, és kiereszti csíráját. A magány, az a legnagyobb fecsegő. Mi mindent előhozott most, Gyuri valóságosan fölfrissült tőle. Melódiák zsongtak a fejében, mint a majálisról hazatérő diákéban. Fölnézett a csillagos égre, és először látta meg, hogy a holdban levő alakrőzsét hoz. Fantáziája kezdett lenni. Egy csillag lefutott, utána bámult. Szállt-szállt rézsút, míg végre leesett a Sejben hegyen. Mi lesz vajon ott belőle, árvalány, hajvirág vagy semmi? Először kezdett eltűnődni az ilyen félén. Új érzékei támadtak, és megfinomodtak a régiek, minden parányi rezgést felfogva. Úgy rémlett neki, hogy a föld piheg, a falevelek lélegzenek. Hallani vélte a neszt, amint a vadrózsa kejhében alvó darázs, a másik oldalára fordul szépséges puha ágyában. És mindezektől olyan érdekes, kívánatos lett a világ, hogy ki sem lehet azt mondani. Amikor megyeházi lakására ért, azzal fogadta a vártán álló Vlaszinkó, hogy két úr kereste. Mit mondtak? Hogy eljönnek reggel? Gyuri sejtette, mit akarnak. Azóta már elterjedt a városban a Fabricius másik fülére vonatkozó megjegyzése, s a büszke fiatal szenátor nem engedi annyiba. Meg is jelent reggel Blom Miklós és Trükk Sebestyén jegyző magyarázatot kérni felük nevében. Gyuri elnevette magát. Ej, uraim, hiszen az csak nem becsületsértés, hogy valakinek a füle viszket. Trükk Sebestyén némi érvelésbe bocsátkozott, hiszen kérem szépen nem sértés, ha úgy odavetve mondjuk, de ha fenyegető hangon tesszük, és ha még az járul hozzá, hogy az illetőnek az egyik fülét már megvágták, akkor merem állítani, hogy sértés számba veendő. A hadnagy meghajtotta magát, és így szólt. Én azt hiszem, hogy most, mikor pro libertate patriae folyik a sok vér, és még nem is elegendő, nagy pocsékolás volna, pro aure senatoris egy uncia is. Egyéb iránt, ha az urak másképp határozzák, én alávetem magamat. Egy óra múlva elküldöm segédeimet. Gyuri Grotkovszkit és Horánszki Mihály megyei jegyzőt bízta meg. A négy úr összeült, egész délután tárgyaltak, és tömérdek sört megittak. A görgei segédei azt vitatták, hogy a legnagyobb sértést Fabricius követte el, aki a görgei által egy hölgynek küldött rózsabokrétát, nem tudni mi okból a kútba dobta. Blom Miklóst ez az érvelés egészen kihozta a sodrából. Milyen emberek, Istenem! Ezek virágokat küldöznek, és virágok elvitelét akadályozzák, és én már annélkül se győzöm. Trükk Sebestyén úgy látszik, előre elhatározta mindenáron való komiszkodást a megyeiekkel, mert mint Stréber érezte az ilyen jelenetek népszerűsítő voltát. Prücsköd bogarat összebeszélt, mondván, hogy a virág csak élettelen holmi, holott egy szenátor füle kiegészítő része az illető szenátornak, vagyis hivatalos tárgy, és ennek megcsúfolása egészen más tekintet alá esik. Az előbbi csak egy jogtalan beavatkozás, és nem sértés, az utóbbi pedig sértés és hatóság elleni merénylet. Nagyon felháborodik az érvelésen Horánszki Mihály. No, hallja az úr, ha az, hogy valakinek a füle viszket sértés és merénylet az illető ellen, akkor én most mindjárt kénytelen vagyok magam ellen elkövetni egy merényletet. Kijelentem ugyanis, hogy nekem a tenyerem viszket, s ha kegyelmedet beszélni hallom, hát legokosabb, ha abba hagyja. Sok volt ez Trükknek. Kiütött rajta a méregszeplő. Elébe ugorván Horánszkinak elkezdett az orra előtt hadonászni, megeresztvén gorombaságainak zsilipjeit, amiből aztán egy kis tetlegesség következett. Urakhoz nem méltó dolog. Blom és Grotkovszki szétválasztották őket, és miután a párbaj tanácskozás egy mellék párbajt szült, az anyakancát, a Fabricius görgei esetet kiengedték osonni a lovagiasság elsorompózott területéről, mondván, hogy verekedésre nincs komolyok, akképpen határoztak, Fabricius sajnálkozását jelentse ki a bokréta elkobzása miatt, Görgely pedig vonja vissza a Fabricius fülére vonatkozó megjegyzést, s nyújtsanak egymásnak baráti kezet, természetesen egy kedélyes vacsoránál, melyen a segédek is jelen lesznek, már amennyiben életben maradnak. De ahhoz az kell természetesen, hogy az újabban keletkezett párbaj már a vacsora előtt megtörténjék. Az összemarakodott segédek tehát átalakulván ellenfelekké hamarosan eltávozának, s mindenik egy-egy segédet küldött volt társa mellé, kik is új sörök és zöld beszédek mellett megállapították, hogy a párbaj a kora reggeli órákban legyen a sejben erdőben, mégpedig kardra, első vérre. A reggelihez megkívántató hideg pecsenyéről és törköly pálinkáról Blom Miklós gondoskodik. Minden a legnagyobb rendben folyt le, kivévén az első vér okozott kételyt, ellentmondást, és erről még sok szó fog folyni lőcsén. Szerencse, hogy a szó nem vér. A dolog ugyanis úgy történt az összecsapásnál, trükk, akinek alig ha volt még valaha kard a kezében, olyan bolondul kezdett vele hadonászni össze-vissza előre-hátra, hogy valahogy a maga egyik segédje, Blom kezét találta megkarcolni, mire az hirtelen hátrább ugrott és felkiáltott. Vigyázz az ördögbe, hisz engemet vágtál meg, ni, vérzik! Csak ugyan vér szivárgott ki a Blom bal keze fejéről. Trükk erre leeresztette a kardját. Na mi az? Kérdé Horánszki meglepetve, meglóbázott kardját lovagiasan visszatartva a vágástól. Megvan, hápogta Trükk nagy lihegéssel. Mi? Hát az első vér, mondá Trükk nyugodtan, mire olyan haotára fakadt Horánszki, hogy a dereka is belefájdult. A nevetés ragadós. A segédek hasonlóan kacagásba gurultak, sőt, bár okát nem tudta maga, Trükk is elnevette magát, amire fölkiáltott Horánszki. Ugyan mit bolondozunk? Szervusz, Skriba! Ezt már okosan eszelted ki. Ilyen víg párbaj se volt még lőcsén, mióta áll. Az egész város mosolygott fölötte. Trükk sebestjén azonban nem enged, egész holtáig vitatja, hogy ő a hivatalos felfogás embere, és miután a verekedési szabályok közt nem volt kikötve, hogy az első vér kinek a vére legyen, bármi vérszomjas oroszlán volt is különben ezekben a pillanatokban, lovagi kötelességének tartotta az első vér látásánál a fegyver további használatát beszüntetni. Egyedül ez a helyes. Nem párbaj kódexekben van ez megírva, de becsületes polgárok lelkiismeretében punktum. Ugyancsak megtörtént este a békülési vacsora is. Az öreg Gambrinusnál. Fabricius és Görgei egymás mellett ültek az asztalnál. Kocintgattak, de azért bizonyos feszesség és hűvösség megmaradt. Mintha egy árnyék ülne köztük, és azon keresztül nyújtanának egymásnak kezet. Tüzes bor, meleg szó, férfias fogadkozás el nem hessentette, sőt attól az estétől kezdve is nőtt az árnyék és elterpeszkedett. Kis városokban nem igen vannak titkok. Róza csak hamar megtudta a Bokréta esetet. Bizony nagy igazságtalanság volt a szegény Gyuri iránt. Hát ez a csúf Fabricius. De ez végre is az igazságtalanságoknak ahhoz a neméhez tartozott, amely tetszett neki. Ó, ez a bolondos Fabricius. Persze a csúfa bolondos Fabricius is tetszett neki, sőt, az egész esettől el volt ragadtatva, hiszen nagy csacsiság volt a kútba dobni. És milyen szép rózsák lehettek. Micsoda kutya szíve van ennek a Fabriciusnak, hogy nem sajnálta őket. Ám bátor, ez a kutya szív túlságosan ő hozzá hajló, és végre Fabricius honnan is tudhatná, hogy Gyuri az ő unokatestvére. Mégis úgy érezte, hogy Gyuri derékfiú, és Gyurinak kárpótlással tartozik. Azért azután, mikor Gyuri az első látogatást tette, sokkal gyöngédebb, nyájasabb volt hozzá, mint azelőtt bármikor. Hanem éppen abból támadt a baj, ha ugyan bajnak lehet azt nevezni, ami valakinek jól esik. Gyuri először nézte olyan szemmel Rozálit, mint ahogy a nőt szokás nézni. És édes, bűvöletes gyönyörűség fogta el. Szemei kigyúltak, mikor a puha kezecskéje az ő nagy mancsában pihent egy percig. Hát még mikor a szoknyája egyszer-egyszer a lábát horzsolta. Szilajan száguldó vérpatakokat érzett testében, és csodálkozva kérdezte önmagától, hol volt eddig az én szemem és az én szívem? Ott volt felelhetni egy rejtelmes hang, ahol a hiúságot. Azt fölébresztette Fabricius. Hiúságot pedig fölnyitotta szemedet és szívedet. Olyan könnyedén, egyszerűen, mint egy kitanult lakatos. Rozália gyöngétsége, kedveskedése éppen alkalmas volt, hogy rohamosan növessze Gyuri érzéseit. A szerelemben különben sincs veszteglés, növekszik vagy fogy, de nem pihen, és ez keverte össze itt a helyzetet. Két szerelem nőtt itt három személy között, nem egymás mellett nőtt, hanem éppen az egyikből táplálkozott a másik. Fabricius se elégedhetett meg sokáig a lopott, mélabús beszélgetésekkel az intézetben. A telhetetlen szerelem folyton azt kiabálja, többet, többet. Rozálit gyakran vitte át Klöster kisasszony Franka nénihez, uzsonnára, ahol a két öreg egyetértő pislantásokkal átvonult valamit megnézni az éléskamrába vagy a pincébe, és ilyenkor egyedül hagyták a fiatalokat, és sokáig maradtak el, hiszen már többé-kevésbé menyasszony és vőlegény, hát megilleti őket egy kis méz. Természetes, hogy a fiatalok fölhasználták az ilyen mennyei pillanatokat és az örök kételkedés határmesdjéjén, újra és újra kivették egymástól az esküt, hogy soha mást szeretni nem fognak. Aztán egyenként dobálták el a társalgás érintkezés hideg formáit, minden nap valamit pertúlábra helyezkedtek négy szem közt, és már az eskü sem volt nekik elég. Többet-többet. A fenyegetések skálájára jutottak. Megölnélek, Rozália, ha valaha megcsalnál, édes. Megölném magamat, Antal, ha valaha nem szeretnél. És még többet-többet. Nem messziről mondták, hanem közvetlen közelben, egymás kezét fogva, vagy átölelkezve, vagy, de már erről nem volna szabad tudni senkinek, egy-egy lopott csókkal megpecsételve. Minthogy pedig Róza kívánságára nem volt szabad senkinek sem tudni a tervezett házasságról, míg ő az apjával nem közli, a külső világ előtt ezen túl is meg kellett maradni a régi állapotban. De éppen ebbe volt nehéz beigazodni, a többről a kevesebbre visszamenni. Ha az intézet kivonult sétálni, és Fabricius együtt mehetett Rozálival, még lehetett suttogva beszélkedni, incselkedni, enyelegni, de a Gyuri csatlakozott hozzájuk, egyszerre kiugrott a leány a paradicsom előszobájából, hiszen csak ott tartottak még, és kívül már sehogy se találta magát. Zavartan beszélt Fabriciusszal, elfogult, félénk lett, különösen attól félt, hogy Fabricius elárulja magát. Azért aztán inkább Gyurival kotyogott vidáman, fesztelenül, hogy minden gyanút elhárítson magáról, és Fabricius ilyenkor úgy tűnt fel, mint valami ámbor, úgynevezett elefánt, aki ott lóg, mint fölösleges kolonc, mint szerencsétlen harmadik egy vígan turbékoló párocska nyakán. Fabricius maga is unta ezt, talán bosszankodott is, és ha valahol az utcán Gyurival látta Rozáliát, köszönt hidegen szertartásosan, és nem csatlakozott hozzájuk. És hát így táplálkozott a Gyuri szerelme egy másik szerelemből, amely nem mert a napfényen mutatkozni. Gyuri tév útra vezette a fészek helyzet. Nem csak ő maga merült el egyre jobban, egyszer s, mint meg volt győződve napról napra mélyebben, hogy Rozália is szereti, és csak egy szavába kerülne, de ezt a szót nem szabad, nem illik kimondani, amíg apjával, vagy legalább édesanyjával és Pali bácsival nem közli. Ő még azokhoz a jófajtájú régi nemes ifjakhoz tartozott, akik réteknek tartottak egy leányt elbolondítani. Elhatározta ugyan, hogy elveszi Rozáliát, de tudta, hogy a kivitel nem könnyű. Nem a háború miatt, mert a háborút úgy megszokták, mintha nem is lenne, hiszen örökösen háború volt. Azért a világnak mégis szaporodnia kell, sőt, éppen azért kell. Különben sem volt a háborúskodás olyan kényelmetlen, mint ma. Volt valami játék is benne, valami élvezetes, és le nem kötötte az embert egészen. A labanc is lassan mozdult, tehát a kuruc is ráért mindenre. Nyáron kánikula idején a tisztek egy része különböző ürügyek alatt szétszélett, hűsölni mentek a falusi kertjeikbe, télen pedig még a brigadérosok is megengedték maguknak, hogy néhány napra hazamenjenek disznót öletni, és rendet csinálni a jószágaikra. A jelentősebb ütközeteken kívül, hol a nagy csapattestek dolgoztak, leginkább ősszel folytak szanaszét az apró csatározások és csetepaték. Csak annyiban változott ezzel a nemes urak szokott mulatsága, hogy nem nyúlra, vaddisznóra csoportosultak vadászni, hanem németre. A tavaszi táborozások is igen konveniáltak, mert olyankor nincs otthon dolog, és vad sincs már, de német még van. Maga Lőcseváros sem szenvedett még idáig a háború által. Kuruc tisztek ugyan ki és bejártak a városban, mint egy szalomban, jöttek-mentek, de a város ügyeiben nem avatkoztak, legfőjebb élénkítették a forgalmat, és jó kovász voltak az elszontyolodott fekete városban. Nem is a háborúban volt hát a nehézség. Mars szívesen engedett időt a kis nyilas kölöknek, Ámornak. Tessék csak, öcsém uram, ráérünk. Ámbátor a lőcsei kalendárium, az egyetlen nyomtatott betűvel élő magyar orákulum, azt jövendőlte az idénre. 12 égijel olyanképpen fekszik, több ember hal meg, mint a hány megbetegszik. Hát hiszen még ez sem baj, csak labanc legyen belőle a nagy többség. A baj most a hímen láncok megkötésére másban nyilvánult. Menyasszony, vőlegény, esketű, pap, muzsikus, cigány bőven volna. Mézes heteket is lehet szakítani. De a nász népet nehéz összehozni. Vagyis a családok vannak szanaszét. Hol találja meg most például Gyuri az apját? Isten tudja, hová sodort a háború szele vagy a fejedelem parancsa. Az se volna kis föladat. Toporcra jutni épp bőrrel, hogy az anyjával beszélhessen. Ugyanebben a kátyúban vesztegelt a Fabricius dolga is. Rozáli még mindig hallgatott atyáról, se Klöster kisasszony, se Fabriciusné nem vehetett ki belőle semmit erre nézve, pedig furdalta őket a kíváncsiság. Abba azonban beleegyezett, hogy egy apjával való találkozást készít elő. Mert csak akkor remélheti beleegyezését, ha személyesen beszél vele. Apját fogadalma szerint csak Kvendel útján értesítheti, tehát Kvendelt kellene előbb megkeresni és idehívni. Értesíthette volna ugyan Görgei György által is, de ezt nem akarta elárulni. Később pedig, mikor már nagyon sürgős lett a megolvadt szíveknek ez a vágya, Gyuri nem volt kapható. Állítólag Toporcra való kirándulás alkalmával labanc fogságba került. Fabricius mindent elkövetett, hogy Kvendelt megkerítse, tűvé tette érte a fél országot, ügynököket küldött szét mindenfelé, de ki tudja, hol van most Kvendel. Lehet, hogy a szabadkai erdőben beállott töröknek, ha ugyan már ki nem gyógyult ebből a vallásból. Így múltak a napok, a hetek, és nehéz csapások sora indult meg. Annyi egér támadt a mezőkön, amennyi emberi emlékezet óta még nem volt. Ezek mindent fölettek eleségben, amit a katonaság meghagyott. Tűz kétszer is kiütött Lőcsén, s majdnem a felét hamvaszta el a városnak. Kis híja, hogy a híres Breuer féle könyvnyomtató műhely is egészen meg nem égett. Az ólombetűk egy része így is elolvadt. Szeptemberben a szárnyas állatokra bocsátkozott le valami ragályos nyavaja, úgyhogy Lőcse környékén messze földön nem maradt baromfi életben, ami nagy gondot szerzett a gazdasszonyoknak, kivált a tojás hiány volt érezhető. A nagyobb lábas jószágot a labancok rekvirálták ott, ahol jártak. Ahol pedig ők nem jártak, ott a kurucok rekviráltak, ami a lábas jószágnak körülbelül mindegy volt. A nyomor kezdett beköszönteni Lőcsén, és ennek nyomában napirenden voltak a kihágások, lopások, rablások, volt betörések és mindenféle törvénytelen cselekedetek, úgyhogy a hóhér Fleck Joachim nem győzte már egyedül a sok munkát, és egy segédet és egy gyakornokot kért a tanácstól. Minthogy pedig Fleck bácsi igen népszerű ember volt, hát meg is kapta. És még ebben a fölfordulásban sem akart megpihenni a bal kezével hadonászó gondviselés, mikor valamivel, mint szentek napja előtt rázúdította a Kramler Károly epitáfiumát a szegény nuskorbra, s Lőcse város a bajok tetejében bíró nélkül találta magát. Mint nehéz sűrű köd, a babona félelmet gerjesztő homája ereszkedett a város fölé. Isten újja! Mindenki észrevette, és mondta, csak a magyarázat nem volt egyöntetű. Az egyik rész így látta a dolgot, íme Kramler Károlyt mégiscsak Nuskorp pusztította el, azért ölte meg a kőember gonosz utódját. Amiből azt a konzekvenciát vonták le, hogy Görgei nem is olyan nagy bűnös, tehát le kellene már vetni a fekete ruhákat. A temetésére hadd maradjanak még, de azután semmi értelmük. A másik rész ellenben így okoskodott. Nuskorp uramat azért nyomta agyon elődje, mert gyámoltalannak mutatkozott elég tételt szerezni a halottnak. Azért hát most vagy soha. Az ég figyelmezteti Lőcse városát, emberelje meg magát, öltözzék a rettenet ruháiba. Ebből kiindulva már a temetésen, melyen az egész város részt vett, alakulni kezdtek a pártok. A békés hangulatúak az öreg Mosztel nevét emlegették. A harciasak közül valaki kifogásolta Mosztelt. Háború viseléshez nem a legöregebbet kell előhúzni, hanem a legfiatalabbat. Bolondság, jegyezte meg, Krisztálnyik gazdag rézöntő, hisz akkor a kis Fabricius volna a bíró. És miért ne szólt oda egy másik csoportból? Königmájer Konrád a szíjjártó. Elég esze van hozzá. Esze hiszen van, vágott közbe Ludman Lőrinc, a vargák atyamestere, de szakál is kell ahhoz. Noha csak az kell, vigyorgott Maklahovszki László, a gúnyolódó kövér nemes úr, aki Makhál falváról jött be a temetésre, akkor küldök én kegyelmeteknek otthonról egy kecskebakot. Válasszák meg azt. Pszt, pszt, csitították a beszélgetőket néhányan, kik a kántor Molicska Dániel bariton hangját élvezték, amint érzékenyen búcsúztatni kezdi az illusztris halottat. A kuruc uralom iránti tekintetből magyarul Istenembe gyönyörű hangja van. Kivált az asszonyok voltak elragadtatva az ének szótól, egyes helyeken azonban az egész közönség elérzékenyült és könnybe lábadt. Ott tetszett különösen, ahol ez a fordulat következik. Kedves jó szász népem, ne légy értem síró, bíró elé megyen a lőcsei bíró. Az úr trónusánál lészen neki helyi, szavát ti értetek ott fölemeli. Bizony derék ember volt. Azám, eleget szíttuk, amíg élt. Nők a szemeiket törölgették, a kötényeikkel, a férfiak összenéztek, és a fejeikkel bólingattak, hogy tetszik nekik a kántor versezete. Klébe úr valóságosan zokogott, és közbe így szólt jobbról-balról a szomszédokhoz a büszkeségtől dagadozva. Ezt az embert én hoztam ide. Micsoda kincs van a gégéjében, micsoda kincs? A Molitoriszon jött. Egy pár éve annak az egész úton énekelt a lovacskáknak. Zab se kellett szegénynek, ne hallgassák csak. A kántor tovább fújta a halott nevében. Búcsúzom tőled is, büszke városháza, a megyeház által ki meg vagy gyalázva. Nyugtalan morgás támadt a gyászoló tömegben. Egy fölpaprikázott hang felkiáltott. Ennyi semmire kellő kántorja, itt se nem átalja, izgatni nemesség ellen holt testnél. Egyszerre minden szem kereste, honnan ű a hang. Hát a kis kvendelapó volt. Éppen a terebélyes Grotkovszki hóna alatt állott egy megyei csoportban. Bicska éles hangját felösmerte nagy messziről Fabricius, és a hang után indulva ráakadt. Az egész országban kurrentáljuk, Vendel bácsi. Na, mit akartok velem, Amice? Kérni közömbösen. Itt vagyok. Ott Rokócsi kisasszony szeretne kegyelmeddel beszélni. Hogy tudod, támadt rá az öreg mogorván, mert megmondta. Hát milyen vagy te neki? Bámulója, mondá vidáman Fabricius. Kvendel úgy tett a kezeivel, mintha feléje röpködő szúnyogokat kergetne el. Na jól van, jó, ne beszélj, ne magyarázz, hallottam valamit, de nem akarok semmit tudni, elég. Szeretne velem beszélni, majd oda nézek, csak ne felejtsem, bejegyzek üzleti diáriumba. Ezzel kivette zsebkendőjét, és még egy új görcsöt kötött rá, bár volt azon már 9 is, mindenik más-más jelentéssel. Mozgékony természete miatt nem bírván egy helyen maradni, ott hagyta a megyeieket. Csak hamar elvegyült az egyes céhek és kereskedők csoportjai között. Itt őszi gyapjut adott el, ott jubőröket kínált fel. A lőcsei házaira alkudott, talán előre megérezte a bekövetkező ostromot. Köprec Jánosnak, a gazdag sörfőzőnek felkínálta a görgői vendéglőjét. Kneppel Tóbiástól sertéseket vásárolt. Ranetter Mátyás Kádárnál 50 gönci hordóra alkudott meg a tokai pincéje számára. Szóval a temetési sokadalmat is kihasználta üzletre, miközben belekotyogott, szokott hányaveti modorában a bíró választási tervezgetésekbe. Különösen a Fabricius kombináció ingerelte. Na, csak az kellene. Éretlen tacskó. Ki volt az a szamár, akinek a fejében termett ez a gomba? Az önérzetes Königmájer Konrád elvörösödött és a mellére ütött. Én mondtam la, és most már jobban mondom. Miért ne mondanám? Szavazatomban annak adom, akinek akarom. Gwendel megvetőleg legyintett a kezével. Abból pedig nem lesz semmi. Miért ne lehetne, szólt közben Ludman Lőrinc, a vargák atyamestere, ha megvolna hozzá a többsége? Gwendel a szerénységbe vegyített gőg prototípusa volt. Most a dőfös oldala jutott felől. Hiszen én nem bánom, akárkit választanak a lőcsei burgerek bírájuknak. Mindegy, ha szalmakötéllel övezik a derekukat, vagy aranypántlikával. Kis dolog nekem a lőcsei bíró, olyan, mint egy bolha, de még annál is kisebb, mert a bolha csíp még engem is, de a lőcsei bíró nem csíp még engem sem. Hanem ha ezt az éretlen, fenhéjázó, sihedert Fabriciust akarnák megválasztani, hát azt én nem engedném. Nem állhatta már ez szó nélkül Gigles József, a gyógyszerész sem, pedig jámbor ember volt. Ejha, de nagy úr az úr, mondá csípő sem, jóta nemes levele van. De már akkor Kvendelapó nem volt ott, már akkorra átfurta magát a tömegeken a takácsok céhéig, ahol az idei lentermésére kezdett alkudozást a zászlótartóval, mialatt az ott hagyott patríciusokat ugyancsak fölpiszkálta maga ellen. Szitták is a háta mögött. Hát nem szemtelen? Miben nem avatkozik a vén kutya? Még azt mondja, ő nem engedi. Parancsoljon a macskájának. Krisztálnyik a gazdag rézöntő, aki egy fél órával előbb, mint kuriózumot, először említi a Fabricius bíróságát, egyet rántott dókáján és nagyot fújt. Mit nem engedi? Most már csak azért is Fabriciusra szavazok. Ik auk, vágott közbe a Debrecenből ide származott gombkötő Bújdosó József uram, akire 25 év alatt sem ragadt több, mint vagy 10-15 német szó, az is csak úgy, mint a bárány gyapjába a tüske. De miért gyűlöli annyira Fabriciust? Tűnődött rajta Gref Lőrinc, az aranyműves. Megfoghatatlan. A fiatalságát gyűlöli, mert azt nem vehet magának. Szóval, mire a temetésnek vége lett, elterjedt a Kvendel fenyegető kijelentése, mint a futó tűz, és általános megbotránkozást szült. Mit üti bele az orrát a dolgunkba? Hogy ő nem engedi? Na, hiszen azt szeretnénk mi látni. Fabricius neve szányra kelt, s forgott a szájakon egész délután és este mindenütt, belegöngyölgetve a Kvendel úr ingerkedő nyilatkozatába. Kvendel apu nem is gyanította, hogy az ő népszerűtlensége milyen népszerűséget szült Fabriciusnak. A temetés után fölkereste Rozálit, kivel azonban nem beszélhetett bizalmasan, mert jelen volt a társalgóban Fabriciusné és Klöszter kisasszony is. Rozália arra kért, hogy egy levelet juttasson el apjának, és szobájába vonult megírni, addig a két idősnő mulattatta Kvendel urat. Rozália csak hamar visszajött a lepecsételt levéllel. A két asszony áspis szeme ugyancsak készenlétben állt, hogy mindent észrevegyen és mindenből következtessen. De a levélre nem volt ráírva sem cím, sem név, sem község. Ez állt ott egyszerűen. Ezt a levelet ajánlom édesatyám uramnak tulajdon kezeibe. Ibi, Ubi. Ez volt akkor a legnépszerűbb helyrajzi név a levelekem. Belül pedig ezt tartalmazta a levél. Kedves atyám uram, én hála Istennek egészséges vagyok, és ne tessék haragudni, hogy háborgatom, de nagyon fontos közleni valóm van. Apuci, beszélni akarok magával, talán bele is halok, ha hamar nem beszélhetek. Itt nekem igen jó dolgom van, de valami olyan történt. Életem sora azon fordul meg, hogy apucikám mit gondol. Gondolja ki, hol és mikor találkozhatunk, de hamar, ne hagyja sokáig bizonytalanságban kezeit csókoló engedelmes leányát, Rózát. A Fruska víg volt ma. Átadta a levelet Kvendelapónak, na tartsa a tenyerit, és gyerekes dévajsággal megfogta az öregnek a csontos kezét, végighúzta maga kis puha kezecskéjét az ő ráncos tenyerén, kétszer keresztbe és egy nagy csattanós pacsit ütött a közepébe. Az öreg Kvende beújta a szemeit, úgy élvezte. Ez a borra való Kvendel bácsi, most már csak egyet kérek, ne felejts el valahogy a zsebében, hanem gyorsan juttassa apám kezébe. Az öreg úr megmozdult gyorsan, ravaszul hunyorított a bal szemével, jeléül, hogy becsapja a kombináló öregasszonyokat. Mit nevez a kisasszonyka gyorsaságnak? Talán bizony már holnap kézbesítem episztolácskát, mikor a papája faluja legalábbis fekszik innen 10 napi járóföldre, ha nem van több. Ezzel aztán ajánlotta magát, és egy óra múlva már ott volt a levéllel Görgőn. A nagyságos konziliáris úr kedves Pertú barátja kastélyában.